Pál első levele a korintusi gyülekezethez, 11. fejezet, 23-tól a 31-es versig így szól az Isten beszéde. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunkat ítélnénk meg, önmagunkat nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Az úrvacsorai közössége nagyon fontos esemény a gyülekezet életében, ugyanis ez a szentség, amit az Úr Jézustól vettünk át és gyakorlunk. Egy olyan szentség, mint a bemerítés, az egy másik szentség, amit átvettünk és gyakorlunk. Több szentséget nem ismerünk az igéből, az ige által. Mi ezeket tudjuk gyakorolni, ezeket fogadjuk el hitigazságként. Szeretném, hogyha majd néhány alkalommal beszélnénk az Isten igéje alapján az úrvacsoráról, ennek fontosságáról. Ez a mai alkalmunk egy, nem az, hogy bevezető alkalom, mert nem teológián vagyunk, hogy boncolgassuk ezeket az igéket, hanem gyülekezetben, hogy megértsük, és életté váljon a felolvasott ige. Lesz még erről tanítás, ugyanis nagyon gazdag az ezzel kapcsolatos igéknek a tárháza. Nagyon sokat mondóak, és sokat is kell, hogy mondjanak a gyülekezetnek szóló igehirdetésekben. Néhány alap dolgot szeretnék átvenni és szólni erről. Ahogy mondtam, lehet, hogy nem mondok sok újat, de figyeljünk azért oda, és vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy mennyire vagyunk ezekkel az igékkel tisztában, és mennyire élünk ezek szerint. Isten népe Egyiptomban volt fogságban, és rabszolgaságban éltek, ugyanis nagy népén nőtt ki József családja, és túl szaporodtak az elnyomóikon, és hát, hogy kezelni tudják ezt a problémát, rabszolgasorsba hajtották Izrael népét. De az Úristen meghallgatta az ő népének könyörgését, és kihozta őket a fogság házából, és erre való emlékezésképpen adta Isten a zsidóknak a pászka vacsorának az emlékvacsoráját, amikor egy bárányt meg kellett ölni a családfőnek, el kellett a szigorú szabályok szerint készíteni, és a család tagjainak kiosztani, úgy, ahogy a pásztor kihozta nekünk az úrvacsorát, el kellett fogyasztani annak a húsát, bizonyos részeit fel kellett áldozni égő áldozatul, és megvoltak a megfelelő borok, keserű füvek, kovásztalan kenyér, amit el kellett fogyasztani, és a családfőnek el kellett mesélni a feleségének, a gyermekének, a lánygyermekének, a fiának, a lányának, az unokáinak, hogy mit tett velünk az Isten. Ez volt a pászka vacsora, ezt évenként megülték. Évenként emlékeztek erre, és amikor nagy városokká fejlődtek, és nagy ünnepeket tudtak rendezni, több napon, akár egy egész héten keresztül tartó emlékünnep volt ez, nagy esemény volt az Izrael életében. Húsvét ünnepe ez, szoktuk így is ismerni, emlegetni. Húsvét ünnepére megy fel Jézus Jeruzsálembe, hogy megülje a tanítványaival, a barátaival a pászka vacsorát. És a pászka vacsorából fejlődik ki a keresztény úrvacsora, ugyanis hasonló elemek vannak az úrvacsorai asztalon, az úr asztalán, szoktuk így röviden hívni, mint a pászka báránynak az elkészítése folyamán. Néhány dolgot szeretnék azért tisztázni, hogy ne keverjük a kettőt. A pászka vacsora az egy zsidó hagyomány, a zsidóknak szólt, és azt a zsidó emberek gyakorolták, és gyakorolják mai napig, akik még nem tértek meg krisztusi hitre. Nekünk keresztény embereknek nem kell pászkát megülni, én is vettem már részt ilyen vacsorán, érdekes, tanulságos, lehet egyszer egy közösségi vasárnapon kipróbáljuk, de nem feladatunk, nem szentség. Az úrvacsora, a keresztény úrvacsora ugyanis akkor fejlődik ki, amikor Úr Jézus a pászka vacsora közben veszi a kenyeret, hálákat adva megtöri, és azt mondja, hogy ez az én testem, ami értetek, törettetik meg. És egy hamis tanítást hadd leplezzünk le az ige alapján, nem a kenyér az, ami egy varázsszerként hat a testünkbe, amikor elfogyasszuk, hanem ez egy emlékvacsora. Mert Krisztus mutatja a kenyeret a kezébe, hogy ez az a kenyér, ez az én testem, amely érettetek megtöretik. Ahogy a páska bárányt leölték, és elvették annak az életét, hogy emlékezzenek arra, hogy őket Isten kihozta a szolgaság házából, az Úr Jézus Krisztus, mint egyedüli, szeplőtlen bárány, egyszer és mindenkorra megáldoztatott. Magyarul, amikor az Úr Jézusra emlékezünk, és a kenyeret vesszük, a megtört kenyér a lényeg. Emlékezünk arra, hogy az Isten fiának megtört a teste érettünk. Isten fiának az élete elmúlt a kereszten. Megölték őt az emberek. Megölték őt a bűnök. Ugyanis annak a báránynak, amit levágtak páska vacsorának az alapanyagaként, miért kellett meghalni? Nem azért, mert beteg volt, nem azért, mert az volt a sorsa, hanem mert kiszemelték, mert tökéletes volt, szeplőtlen, nem volt benne hiba. Egy folt sem lehetett a szőrén. Nem lehetett rövidebb az egyik lába, mint a másik. Tökéletesnek kellett lennie. És amikor a zsidó liturgiát, ha vizsgáljuk, mi az, ami feltűnik nekünk? A zsidó főpap évenként bemegy a szentek szentjébe, áldozatot mutat be a népért, és ezt minden évben meg kell tegye. Mert az ő áldozat bemutatása kevés volt ahhoz, hogy eltörölje az emberek bűnét. Sőt, még a zárulés megjegyzés, a zsidók annyira féltek az Isten haragjától, hogyha rosszul mutatná be az áldozatot, hogy egy kötelet kötöttek a lábára, ha Isten nem fogadná ezt az áldozatot és megölni a főpapot, akkor ki tudják húzni, mert ők nem mertek bemenni a szentek szentjébe. Ugyanis oda csak a főpap mehetett be évente egyszer. Ezért fontos, amikor az úrvacsoránál vesszük a kenyeret, hogy emlékezzünk Krisztus tökéletes testére, és nem a fizikai testére kell gondoljuk, mert nem tudjuk, hogy hogy nézhetett ki. Ácsember volt. Ha valaki ismeri Szabó Lacit, tudja, hogy egy erős kötésű ember. Fizikai munkát végez, asztalos, bútorasztalos. Gondolhatjuk, hogy Jézus sem volt egy nyúl Béla, már elnézést, mert komoly fizikai munkát végzett. De nem a teste itt a lényeg, a földi teste, hanem az ő szellemi teste, az ő tökéletessége, mert ő honnan származik? Ádámtól? Nem. Te és én Ádámtól valók vagyunk. De az Úr Jézus Istennek az egyszülött fia. Istentől jött egyenesen a földre, hogy egyszer is mindenkorra igaz áldozatot mutasson be a bűnökért. Hogy az Isten haragját kiengesztelje. Nem tudunk jók lenni. Nem tudunk eleget tenni az Isten oltárára, hogy igaznak bizonyuljunk. Nem tudunk úgy megállni az Isten előtt, hogy elfogadja a mi jó cselekedeteinket a bűneink bocsánatára. Nem tudunk annyit visszaadni neki, amit kaptunk az Isten igéjéből. Nem tudunk annyit adakozni, nem tudunk annyit szolgálni. Mert nem ebben van az üdvösség, hanem hitáltal. És a hit az ma is életre kerhet a szívünkbe. Ahogy látták őt a tanítványok és az emberek meghalni a kereszten, látták az ő vérét kifolyni a kereszten, és kilehelni az ő lelkét, de látták őt feltámadva. Látták őt megjelenni 12-nek, aztán 500-nak, és halottak, támadtak fel. És amikor a mennybe ment, felemeltetett, és felhőt akart el, ahogy valamelyik ének is itt utalt is rá. Testvérek, amikor vesszük a kenyeret, emlékezünk Krisztusnak a tökéletes testére. Tökéletes, szeplőtlen bárányként kellett neki megtöretni. Nem azért, mert ő bűnös volt, nem azért, mert beteg volt, hanem az ő tökéletes állapota tudta az Istent kiengesztelni, mert Isten őt fogadta el áldozati bárányként. Ha tovább olvassuk az igét, akkor látjuk, hogy az Úr Jézus veszi a poharat, és azt mondja, ez a pohár az új szövetség az én vérem által, és aki ezt issza, annak örök élete van. A kifolyt vérre emlékezünk, és nem az a vita tárgya, hogy milyen színű szőlő terméket kell abba a pohárba tenni, vörös szőlőt, fehér szőlőt. Vannak, akik azon vitáznak, hogy bor, vagy must, vagy szőlőlé, ezek emlékjegyek. De ezek nem varázs eszközök, hogy megesszük, megisszük és megtisztulunk. Ez is egy téves felfogás, amit egyes gyülekezetek hirdetnek, hogy amikor az óracsorát veszük, akkor rendeződnek a mi bűneink. Ez nem igaz. Nekünk kell rendezni a bűneinket, embertársainkkal, Istennel. Oda kell állni a feleségünk elé, hogy bocsáss meg, mert vétkeztem ellened. Oda kell állni az anyukánk elé, hogy bocsáss meg, hazudtam neked. Oda kell állni a gyermünk elé, hogy bocsáss meg, rossz döntést hoztam, rossz ítéletet mértem ki rád, de végig gondoltam, apáddal megbeszéltem, és neked volt igazad, bocsáss meg. Ezek kőkemény dolgok. Nem az úrvacsora szentesít minket. Nem az úrvacsorád által vett jegyek váltanak meg minket a bűneinkből. Ezek emlékjegyek. Nem válik a bor vérré, nem válik Krisztus testévé a kenyér, hanem ezek emlékjegyek. Azt mondja Jézus, hogy ami vissza nem jövök, ezt tegyétek, emlékezzetek rám. Beszéltem két szentségről. Az egyik a bemerítés. A bemerítés az egy egyszeri és megismételhetetlen esemény az életünkben. Amikor hitünk vallomására bemerítkezünk. Ez is egy szimbolikus cselekedet, hogy meghalunk az óemberünknek, eltemetetünk a hullámsírba, és feltámadunk az új emberre, kijövünk a hullámsírból. Van olyan ember, aki azt mondja, hogy az egyik bemerítése nem volt igaz, ő szeretne megint bemerítkezni. Én úgy gondolom az ige alapján, hogy ez az ember hasonló Péterhez, mert mikor Jézus meg akarja mosni Péter lábát, képzeljük el ezt a helyzetet. Az Isten fia térdepel Péter apostol előtt, vagy a Péter tanítványa előtt, üljél le, fiam, hadd mossam meg a lábadat. És Péter azt mondja, hogy te az én lábamat meg nem mosod. És Jézus azt mondja, ha nem mosom meg a lábadat, semmi közöm hozzád. És Péter azt mondja, az egész testemet mosd meg akkor, Úr Jézus. És Jézus azt mondja, aki már egyszer megfürdött, annak nincsen szüksége arra, hogy ismét megfürödjön. Mi fordítva kezdjük ezt a mosakodást, mert mi agyakat szoktunk mosni, megmosjuk egymás fejét így rendesen, mint a mesében, hogy kibe húzogatjuk a törölközőt, pedig a lábbal kéne kezdeni. Amikor szolgálunk egymás felé, ahogy Jézus is szolgál a tanítványok felé, amielőtt az úrvacsorát kiosztja, rendezi a kapcsolatokat. Én nem hiszem, hogy Jézusnak lett volna a vétke, mert mint mond Isten igéje Jézusról, hogy mi volt ő bűntelen. Hát akkor miért kéne neki bűnöket rendezni? Miért kéne neki kapcsolatokat rendezni az úrvacsora vétele osztása előtt? Talán azért, mert példát ad nekünk, hogy hogyan kell járulni az Úr asztalához. Emlékezzünk Júdásra, aki elment erre a páska ünnepére, hisz ő is zsidó ember volt, ő is emlékezett arra, hogy mi történt az ő őseivel, de amikor az úrvacsorára készülnek, és Jézus veszi a kenyeret, és megtöri, hálát ad, Júdás megkérdezi, hogy ki az, aki elárul téged? Ugye a többi tanítvány is kérdezi. De amikor Júdás kérdezi, mondja neki az Úr Jézus, hogy te mondod, hogy te vagy az. Lehet jönni az úrvacsorára úgy, hogy a szívünkben gonosz szándékok vannak. Júdás szívében az volt, hogy eladja az ő mesterét. El fogja őt árulni. Kiadja azoknak, akik a halálát kívánják. És így ment el ebbe a belsőséges, intim közösségbe, és Jézus, Istennek a fia, hagyja Júdást, hogy ott legyen az úrvacsorán. Érdekes kép ez, nem leplezi le. Talán mi is vagyunk néha úgy úrvacsorai közösségen, hogy bár látszólag minden rendben van, tanítványok vagyunk, Krisztus követők vagyunk, és a többiek nem is gyanakszanak, hogy kiárulj el az Úr Jézust, mert kérdezik. Őszinte kérés van a szívükben. De Uram, ki akar téged elárulni? Talán én. A lelkiismeret megszólal mindenkibe. De nem keresik a másikba a bűnös embert. Lehet, hogy bennünk is van néha olyan, hogy elmegyünk a gyülekezetbe. Itt vagyunk az úrvacsorai közösségben. Nem látványos bűnökkel. De látjuk Júdás életének a végét, hogy rosszul sült el. És amikor rájön, hogy elárulta az ő mesterét, visszadobja az ezüst pénzt, hogy neki ez nem kell, hisz bűnt követett el, de nem jön vissza a Krisztushoz. Úgy gondolom, hogy Júdás nem kell nekünk elítélni, mert Péter sem különb, aki utána apostollá válik, és az ige hirdetésére több ezeren térnek meg, és gyülekezeteket plántál, embereket gyógyít, és leveleket ír, és pásztorolja ezeket a gyülekezeteket. Mert Péter nem árulja el, de megtagadja az Urat. És ő is ott volt az úrvacsorán. Benne nem volt rossz szándék, csak hamis gondolkodás volt. Mert ő nem akarta elfogadni azt, hogy az Isten fia szolgál neked. Mert az, hogy valaki megmossa a másik embernek a lábát, nem tudom, hogy kinek kell nagyobb alázat. Az, aki letérdel és megmossa, vagy az, aki ezt hagyja. Amikor ezt Péter engedi, és megérti ennek az üzenetét, hogy az Isten fia azért jött, hogy neked és nekem üdvösségem legyen, akkor engedi. És engedi magát bevezetni az úrvacsorába. És amikor Jézus megtöri a kenyeret, kiossza a pohárat, és arra tanítja őket, hogy ez az új szövetség, mert Istennek volt egy szövetsége a Sinai hegyen az ő népével. Adja a 10 igét, a 10 parancsolatot, ha így tetszik. Hogy ehhez tartsátok magatokat. De látja azt az Isten, hogy az ember nem képes megszabadulni a bűneitől. Látja azt az Isten, hogy az emberek nem tudnak, nem akarnak, vagy nem is tudnak hosszú távon tiszták maradni a bűneiktől. És azt mondja Ézsaiásnál, hogy nem bírom a ti hála és bűnért bemutatott áldozataitokat. Nem tűröm a ti ünnepléseteket és zenéteket, mert fáraszt engem. De térjetek hozzám, és én áldást adok nektek. Térjetek hozzám, és én elengedem a ti bűneiteket. És az úrvacsora erről szól, testvérek, hogy arra emlékezünk, hogy egykor mi is bűnösök voltunk. Tegnap este, ma reggel, most bűnös ember vagyok. De ha tiltakozunk, mint Péter, hogy Uram, nehogy már te hajoljál le, és mosd meg az én lábamat, akkor semmi közünk az Úr Jézushoz. Ha nem engedjük, hogy az ige átmossa a szívünket, az értelmünket, a gondolatainkat, hogy mi az, ami helytelen az életünkbe, mi az, ami elválaszt minket az Istentől, akkor Jézus azt mondja, semmi közöm hozzád. Én azt gondolom, hogy ettől többre vágyunk az Istennel való közösségben. Szóval azért jövünk ide hétről hétre, azért olvassuk a Bibliánkat rongyosra, azért énekelünk, azért imádkozunk. De engedjük, hogy a Szentlélek munkálkodjon most is a szívünkben, és a nap minden, a hét minden napján. Ugyanis az úrvacsorai közösség az emlékezés arra, hogy Krisztus mit tett mi velünk, mit tett az életünkben. Így, ha valaki rendszeresen él az úrvacsorájával, akkor egy bensőséges kapcsolatba lép Istennel, az Isten fiával, és emlékeztetve van arra, hogy nem ő a valaki, hogy hívő ember lett, nem ő a szuperhívő, hanem Isten lelke munkája az ki benne. És egy úrvacsorai közösség alázatra int bennünket. Aki ott volt múlt héten Noszfolyon a gyülekezetek találkozóján, akkor emlékezhetünk arra a kis kitekintés, amit Lados testvérünk mondott, hogy a korintusi gyülekezetben egy olyan bűn volt, hogy az úrvacsorát megelőző szeretett vendégségen különbségek voltak. Emlékszünk erre a kis rövid kitérőre. Voltak, akik lerészegettek, és telítettségig ették magukat, mert annyi mindent tudtak hozni. És volt, aki éhesen is, megalázva ment haza, mert nem részesült az agapéban, nem részesült az ételben. És így kiábrázolódott az a különbség, ami anyagilag volt a testvérek között. És utána ilyen lelkülettel vették az úrvacsorát. És a felolvasott igére térek, Pál azt mondja a második versben, dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomra, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek. Aztán a felolvasott igére, 17-es vers, amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem káratokra jöttök össze. Egy gyülekezetnek vannak különböző problémái. Vannak problémák, amiket már megoldott, amiken túl nőtt, és szellemileg megérett arra, hogy az már ne legyen probléma. Megértette a Bibliából, megértette az olyan hagyományokból, amik hitre segítik az embert. De ahogy Pál intít a korintusiakat, hogy vannak mégis dolgok, amiben inteni kell benneteket. Testvérek, az az ige, hogy aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, az vétkezik az ő teste és vére ellen, illetve az az ige a 15-ös versben, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát, az azt jelenti, hogy amikor önvizsgálatra jövünk össze, és a Szentlélek munkálkodik a szívünkbe, és felhoz dolgokat, akkor el tudjuk dönteni, hogy részt akarunk-e venni abban a lábmosásban, amit az Úr Jézus ad nekünk. Mert látjuk azt, hogy nem tudunk magunktól megtisztulni. Látjuk azt, hogy nem tudunk naponként szabadulni azoktól a terhektől, bűnöktől, amik nyomják a mi szívünket. Az, hogy méltatlanul eszi a kenyeret, és issza valaki a poharat, nem azt jelenti, hogy bűntelen vagyok. Nem azt jelenti, hogy tökéletes vagyok, hanem illetlen, hanem megkötözött, valami bűntől megkötözve. Igenis komoly kérdés az, hogy hogyan állunk az Úr asztalához. Milyen szándék van bennünk? Olyan szándék, mint Péterben, hogy először tagadás van a szívünkben, hogy Uram, te ne közeledjél hozzám így módon, vagy mint Júdásban, hogy látszólag megadjuk, ami kell a közösségnek, de a szívünkben más van. A 19. verset kerestem, csak elcsúszott a szememnél, mert szükséges, hogy legyenek közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Az, hogy valaki megvizsgálja önmagát, az azt is jelenti, hogy kipróbáltál lesz. Az eredeti nyelven az, hogy valaki kipróbált az Úr előtt, és önvizsgálatot tart, ugyanabban a gyökből ered. Magyarul, amikor önvizsgálatot tartunk, az életünket mérlegre tesszük, azt kell, hogy lássuk, mint ahogy Ézsaiás mondja, hogy lehet a ti életetek hófehérekké. Hát magunktól biztos, hogy nem. Valamíg délelőtt volt erről szó itt Egerbe. Magunktól nem változhatunk meg, nem lehetünk tisztává szabadokká. De szükségünk van az új szövetségre. Mert miért halt meg a bárány? Olvassuk el a zsidókhoz írt levél 9. rész 25-ös és 28-as versét. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Magyarul mi emlékezünk arra, hogy az Úristen fia elvette a mi bűneinket, és ezt hirdetjük addig, amíg vissza nem jön. Mert mi érettünk, sokakért meghalt az Isten fia, és egyszer is mindenkorra. És hogyha nem tudunk erre emlékezni, nem tudjuk odaszállni az életünket újból és újból, akkor elmehetünk egy olyan irányba, akár mint Júdás. Elmehetünk más irányokba is. Én úgy gondolom, hogy ismerünk kisiklott életű embereket. Az úrvacsorán való részvétel egyfajta felkészülést igényel. De nem jelenti azt, hogy bűntelenek vagyunk. Nem jelenti azt, hogy méltók vagyunk az Isten előtt. Mert ilyen állapot nincs. De a szándék, az a közeledés, amivel járulunk az Úr asztalához, az meg kell, hogy legyen. És az, hogy méltatlanul eszi vagy issza, ez ezt jelenti. Ha nincsen meg bennem a megtérésre való hajlam, nincs bennem a megújulásra való hajlam és szándék, akkor átkot eszek és iszok. Mert ezért betegek közöttetek sokan. Kálió fordítás új fordítja is alszanak közöttetek. Az új fordításunk ennek a végállapotát fordítja, hogy halnak meg közöttetek sokan. Testvérek, álltunk meg olyan koporsó mellett, ahol azt mondtuk, hogy élhetett volna még. Voltunk már olyan temetésen, ahonnan úgy mentünk haza, hogy nem kellett volna még meghaljon. Én már álltam ilyen temetésen. Engedtünk le ilyen koporsót a sírba. Nem az én tisztem, hogy megítéljem, hogy miért halt meg az az illető olyan korán. De amikor azt olvasjuk az igében, hogy betegség van a szívünkben, és alszanak sokan közöttetek, az egy kőkemény valóság. Amikor Isten lelke kiárad, az Isten lelke szól, vagy a magyar előtt imórán, nem tudom itt mi volt az ige, de noszfajon az volt, hogy Isten lelke mindenkor élő és ható is, nem tér vissza hozzánk üresen. De ha nem engedjük behatolni a szívünkbe, ha nem engedjük, hogy munkálkodjon az életünkbe, akkor alszunk tovább. Az az ember, aki alszik, az hadra lehet fogni. Hát nehezen előbb fel kéne ébreszteni. Az az ember, aki alszik és jókat horkol és forgolódik az ágyában, az tud másokon segíteni. De hogy tud, hát előki mellőle az ágyról, mert jól érzi ott magát. Az az ember, aki szellemileg halott, az tud az Isten királyságának örülni, hogy már polgárjoga van. Amikor ítéletet vesz valaki önmagára, betegséget, halált vonz maga után. Ez jelen időben van írva, testvérek, és ez itt a földre szól. Van ebből megtérés? Ha most úgy érzed, hogy a szívedben, a testedben betegség van, te szellemileg alszol, olvasod a Bibliát, jársz Isten tiszteletre, énekel az énekeket, de nem szól hozzád. Ha ennyit felismersz, rendben van, szellemileg alszol. Fel tudunk ébreszteni, kedves testvérem és barátom. Menj oda valakihez, hogy rázatok fel, ébresztetek fel, mert nem akarok ebben az állapotban maradni. És vissza kell menni oda, ami a tünetet okozza. Miért is alszok? Az emberek általában azért alszanak, mert elfáradnak. Azért alszanak, mert valami álomra nyomja az ő szemüket. Ha valaki beteg, az aluszékony. Ha valaki elfárad a munkától, az is aluszékony. De ha valaki egész nap alszik, az kómának hívjuk. Klinikai halál. És a Biblia ismeri a szellemi klinikai halált. Amikor élsz, eszel, iszol, esküvőre mész, iskolába jársz, munkahelyet váltasz, minden megy, csak szellemileg egy helyben állsz. Ezt akarja Pál, hogy ne legyen a gyülekezetben. Én úgy gondolom, hogy amikor azt mondja az ige, hogy szükséges, hogy kipróbáltak legyetek, akkor arról beszél, amit a korintusiak problémája volt, hogy nem volt egység közöttük. Ugyanis egyik annyit evett és ivott, hogy dorbézolás lett a vége, a másik meg éhen ment haza és megalázva, mert neked nem volt italod és ételed. Amikor a gyülekezetbe összejövünk, vannak erősek, lelkileg hitben erősek, vannak szellemi atyák, akik előttünk járnak hitben, cselekedetekben. Vannak középkorúak lelki értelemben, akik haladnak valahonnan, valamerre, de még küzdelmeik vannak. És vannak frissen megtértek, akik keresik, hogy hogyan kell megerősödni, és vannak barátkozók, akik azt se tudják, hogy mit keresnek, de keresik azt, hogy betöltse őket Isten szeretete. Betöltse őket a Szentlélek, hogy megszabaduljanak a terheiktől. Amikor úrvacsorára jövünk össze, és nem látjuk, hogy különbség van közöttünk, de ha látjuk is, és nem teszünk ellene semmit, akkor méltatlanok vagyunk a kenyérhez, méltatlanok vagyunk a borhoz. Mert nem elég kipróbált a mi hitünk. És a szakadás nem azt jelenti, hogy aki nem ért egyet a pásztorral, nem ért egyet a gyülekezettel, az elmegy egy másik közösségbe, vagy elmegy egy új gyülekezetet alapítani. Nem erről a szakadásról beszél Pál, hanem aki nem akar megtisztulni, aki nem akar közelebb kerülni az Istenhez, aki nem akar leülni abba a székbe, ami előtt az Úr Jézus Krisztus térdepel, a lavor vízzel és a törlőkendővel, és a lábmosó samponnal, hogy gyere és megmosom a lábadat. Ezt jelenti, hogy valaki kipróbált. Ezt jelenti azt, hogy valaki közeledik az Istenhez. Ugyanis, ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Mert azt látjuk, testvérek, hogy mi igazak vagyunk, mi jó emberek vagyunk. Mi ezt mondják rólunk, a környezetünk. De amikor az Isten igéjéhez mérjük önmagunkat, akkor elfog bennünket a félelem, hogy hogyan állhatunk meg a mi Istenünk előtt. De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Az Istennek az ítélete, az még nem ment végbe, ha ezt az igehirdetést hallod. Ha valaki süket, annak leírom. Ha tudja olvasni, akkor még rajta sem ment végig az ítélet. Mert amikor van lehetőségünk dönteni, hogy nem akarunk a szellemi halálba maradni, az azt jelenti, hogy az ige megítél minket, és közeledhetünk ő hozzá. És amikor ma imádkoztál, vagy tennap este imádkoztál, készültél az úrvacsorai közösségre, jól tetted. De ne ess abba a hibába, hogy a szent jegyeknek a vétele tisztít meg a bűneitől. Ne ess abba a hibába, hogy a szent jegyeknek a vétele az helyettesíti a bűnrendezést Istennel és emberrel. Ez egy pecsét. Ahogy a jegygyűrű pecsét, egy házasságot jelezve, hogy ez szent és sérthetetlen, az úrvacsora is egy pecsét az életünkön, hogy mi járulunk a mennyei Urunk asztalához, és veszük ezeket a jegyeket, emlékjegyeket. Testvérek, ezeket az igéket hoztam most elétek, nem azért, mert könnyű erről beszélni, Pálnak se volt könnyű erről beszélni, úgy kezdte ezt a tanítást, hogy mert én az Úrtól vettem. Ez nem emberek tanítása, ez az Úr Jézusnak a tanítása. Pál nem volt ott az első úrvacsorán. Isten kinyilatkoztatta ezeket az igéket a számára. A Galata 1.11-12-ben arról beszél, hogy azt az evangéliumot, amit nektek hirdetek, nem magamtól szólom, hanem Isten nyilatkoztatta ki a számomra. Amikor ezeket az igéket olvassuk, az Úr Jézus szavát olvassuk és halljuk. Amikor ezeken az igéken gondolkodunk, akkor lássuk ennek a szellemi valóságát. Ugyanis haltak meg baptista gyülekezetekben is sztárhívők. Olyanok, akikről nem gondoltuk volna. Csak utólag kiderült, hogy volt bűn az életükben. És utólag az is kiderült, hogy az Isten figyelmeztette őket. És utólag az is kiderült, hogy ők ellene álltak az Isten hívásának. Ezért betegek és halnak meg sokan közöttetek. Ez nem mese. Én voltam olyan temetésen, hogy infarktusban halt meg a mi testvérünk, pedig daganatos beteg volt. Én úgy gondolom, a boncoláson nem tévedtek sokat az orvosok, hanem pontosan megállították, hogy mi volt a betegség oka. És amikor ezt a gyülekezet megtudta, akkor megrémültünk, hogy ezek az úrvacsorai igék, ezek szellemi valóságot hordoznak, ezeknek szellemi tartalma van. Emlékjegyek, de valahol egy misztérium is, egy titok. Nem varázslás az, testvérek, hanem az Istennek a szentségének a kiábrázolása. Amikor olvasunk az Ószövetségben olyan történeteket, hogy a Bál papokat felnyalta Istennek a tüze a mennyből, ez ugyanez, csak új szövetség. Annániás és Szafira hazudik a Szent Szellemnek, és meghalnak. Ez is új szövetség. Az ítélet az jelen időben van itt írva ezekben az igékben. Nem akarom azt, testvérek, hogy ítélet alatt éljünk. Azt akarom, hogy amikor vesztük az úrvacsorát pár percen belül, akkor áldást és életet vegyünk magunkhoz. Mert aki bűnbánattal és Isten előtti hálával veszi a kenyeret és issza a bort, annak áldást és életet hoz az életébe. Ezt kívánom nektek, testvérek. Amen.